Na, hajdi-ho, Kamár Nation! Ez itt a 73. podcast a sorban. Vendéget köszönhetünk másodszor, dr. Újszászi Bogár Lászlót.
Szia, Laci!
Sziasztok!
Szia! Muszáj volt még egyszer elhívnunk téged, mert hogy a legelső, nem is tudom, talán a 10-be benne volt.
Az első 10-be benne volt.
Azt még nálatok csináltuk
benne. Nálunk forgattuk, és kamera nélkül. Úgyhogy most látszódni is fogsz, olyan, nem csak hallatszódni.
Lehet, így már nem lesz olyan jó a nézettség.
Na ez egy bezuhanunk egyből.
Olyan kőkorszaki felszereléssel vettük fel, ami...
Akkor azt hittük, hogy jó.
Igen, azt hittük, menők vagyunk.
Azt hittük, hogy menő, és olyan vízhangos volt, mint hogy egy kút mélyéről beszélgettünk volna, úgyhogy... Ha csak azért, de egy csomó minden másért, mert egy csomó minden történt azóta veled, akkor se voltál kismiska így az iparágon belül, de most meg már így gyakorlatilag szárnya az fölfele.
Most meg annyi, Laci.
És annyi tartalmad van, hogy hihetetlen.
Egyrészt igen, és még az elején mondtuk, hogy ha Kalmárok bögrét adunk, akkor aláírhatjuk-e neked, és mondtam, hogy ez kb. Olyan, mint amikor Csonka pici Michael Jacksontól, hogy adhatok-e egy autogramot, úgyhogy...
Szerintem Michael Jackson is leborulna a Csonka pici
hát
előtt.
Hát egy Csonka előtt is. Azért... Két Csonka ér egy Michael Jackson.
Hát nagyjából. Igen.
Hogyha ilyen csendcselésről van szó. Na de kik vannak itt mellett? Görzsöny Péter.
Sziasztok.
Szűcs Attila.
Hello.
És jó magam, Csorba Dániel.
26 ezer.
Egy kis közszolgálati megjegyzés, hogy holnap mi lesz?
Holnap 18 órától a Moszkva sétányon, a Stopper állóhajón ingatlanos gála estje, gyertek.
Van még jegy. Real Estate Stars lesznek, előadások lesznek, Janklovics Péterek, lesz DJ Antonio, DJ, korlátlan pia, kaja, mi ott leszünk,
koktél.
Tutira.
Koktél.
Egy külön kiadást forgatunk, úgyhogy gyertek
időben.
Ugye 6-kor kezdődik, ha jól emlékszem.
Igen, 6-tól
mi 6-tól 7-ig mi leforgatjuk a Kalmárok külön kiadást, be lehet majd hozzánk ülni a műsorba. Hát egy órás külön kiadást lett.
De erről beszéltünk, vagy te beszéltél már azóta, Attival?
Nem.
Mi hány órás külön kiadást
akartam? Nem, egy órás lesz, csak hogy mikor, mert amikor az eléggé kérdéses.
Hát azért gondoltam a 6-tól 7-iget, mert utána előadások meg ilyenek vannak.
De
azért
utána kezdődik a Sunshine.
De én arra gondoltam, hogy az eladás után egy órával, de ezt akkor majd a felvétel után.
A lényeg az, hogy ha 6-ra jössz, akkor tütőd lesz egy külön kérdés. Valamikor leforgatva, úgyhogy gyertek holnap, ez volt a reklám helye, és tolhatunk egy főcímet.
A főcím.
A főcím.
Vagyunk, ez itt a három kamár, bemutatkozunk. Görzsöny Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel. Ez itt a Kamárok, Kalmár Show.
Yeah!
Most mind a ketten 55 percen keresztül nagy levegővel üljetek itt, légy szíves, behúzhatassan.
Belülülünk.
Én elkezdtem már futni, úgyhogy...
Én megnyomom az edzést. Ezt azon is észrevettem, hogy a holnapra kikészített mellényem, az nem jön rám a hátamon. Nem a hasamon, nem jön rám, hanem a szélességre.
Milyen edzés? Ja, mindig a sok.
Ja. Mondta, hogy az oxigénre jár ki.
Oxigént veszek. Oxigént veszek, igen.
Akkor mit kérünk el,
járok gyurmázni most.
Mély levegő.
Igen.
Na, de hogy mivel kezdjük el, mert hogy azért egy jó pár kérdést összeírtunk magunknak. Szerintem
mutassuk nekem... Mutassuk Balacit, akik nem ismerik igazából.
Kezdjük azzal? Jó, hát mondjuk, aki nem ismeri, egyrészt te értékesi... A doktori cím az miből jött, azt én szerintem inkább te mondd el, mert hogy...
Ja, a Corvinuson tanítok meggyőzés és befolyásolás technikát, és ebből doktoráltam az ELTE-n. És hát igazából a kutatási szakterületem az, hogy hogyan lehet irányítani az emberek gondolkodását, viselkedését és érzelmeit, elsősorban a személyes eladás során.
Tehát így szélzben, én azt legalábbis így elég sok kurzuson vettem már részt, nagy rész bullshitről szokott szólni, és mondjuk...
99%-ban.
Igen, tehát általában mondjuk értem én, mert általában mindig halat akarnak adni, mert hogy az a gyors, de én azt vettem észre, te megtanítasz halászni, és én viszont az ilyen coachokat, meg az értékesítő, vagy tanítókat szeretem, és így igazából Magyarországon nem sok van ilyen.
Sőt, lepkehálóval kell kergetni.
Igen, és ezért üdítő színfolt vagy itt Magyarországon. Úgyhogy egyrészt köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást. Amikor egyébként elkezdtem a doktorit, akkor én nem akartam ilyen barlangban okoskodó akármi lenni, és azt mondtam, hogy ennek akkor van értelme, hogyha valamilyen tudományos módszertannal meg tudom vizsgálni, tudom igazolni, hogy az működik, de itt nem állunk meg, hanem aztán kivisszük az üzleti gyakorlatba, és megnézzük, hogy tényleg működik, illetve hogy az adott szektorban mekkora hatásfokkal tudnak dolgozni az adott technikával az értékesítők.
Igen, ez ugye számos előadásodban kiemeled, hogy tapasztalati példákat, teszteket hozol fel példáknak, amik rávilágítanak arra, hogy az éppen, amiről szó van, amit igen, hogy pontosan miért is működik. Ugye pont a podcast előtt beszélgettünk, hogy volt olyan mérésetek is, ahol az előadó, kétféle előadó volt ugyanaz az előadás, ugye, hogyha jól tudom, igen. És hogy az egyik előadónál tudták a hallgatók azt, hogy anyagilag érdekelt az előadás tárgyában, ha jól tudom.
Igen, igen,
a másiknál
igen.
Pedig nem, de szóró-szóra az előadás ugyanaz volt, és akkor most jössz te, hogy a mérés eredménye az mekkora különbséget mutatott a hitelesség terén például.
Igen, ugye itt azt kell megértenünk, hogy megint elképesztően irracionálisan működik az emberi agy. Az eredeti amerikai kutatásban egy bűnöző és egy képviselő vett részt. Mivel Magyarországon ezt a kettőt nagyon nehéz szétválasztani.
Én nem akartam kioldani, de igen.
Ezért mi egy orvos kértünk fel arra, hogy segítsen ebben a kutatásban. Tehát a hallgatóság tudta, hogy van egy orvos, egy onkológus főorvos, illetve van egy bűnöző, aki 3 évet ült amiatt, mert droggal kereskedett. A hallgatóság pontosan tudta a szónokoknak az előéletét. Mind a kettő csoportnak, a két szónok megtartott egy előadást. Első szituációban arról kellett érvelniük, hogyha valaki droggal kereskedik, akkor kapjon szigorúbb büntetést, mint amit jelenleg a magyar törvény előír. Oké. Mind a kettő szónok megtartotta ezt a 8-10 perces beszédet. Nyilván mi írtuk meg az érvelő beszédet, hogy hasonló erősségű érvek szerepeljenek a szövegben. Utána a hallgatóknak feltettünk 50 kérdést, amiből 49-re adott válaszuk nem érdekelt minket, egy érdekelt, hogy mennyire szimpatikus neked a szónok. És azt vettük észre, hogy az orvos kapott 10-es skálán 8,9-et, a bűnöző pedig 5,4-et. Hát önmagában ez nem egy tudományos felfedezés, hogy egy orvos szimpatikusabb, mint egy bűnöző. Ráadásul egy nagyon jóvágású fiatal orvos volt, és a kutatásban részvevők 70%-a egyetemista lány volt. Tehát lehet, hogy ez is egy kicsit befolyásolta ezt a nagy különbséget, de nem ezt vizsgáltuk, hanem. A következő kutatásban...
Titulus.
Nem. Ennél sokkal, sokkal szélsőségesebben működik az agy. A következő kutatásban ugyanez a két előadó egy nagyon hasonló hallgatóság...
Megfordítottátok, nem?
Nem. Még
azt csináltam volna.
Hanem azt mondta. Egyébként kíváncsi lettem volna arra, hogy az előítéletben...
Az orvosnak mondod a
sittestesítésnek. Igen, csak ugye arra már nagyon sok kutatás készült, hogy az előítélet hogy befolyásolja, de biztos vagyok benne, hogy tudnánk igazolni, hogy igen. Tehát a második szituációban ugyanez a két előadó arról tartott előadást, hogyha valaki droggal kereskedik, ne kapjon olyan szigorú büntetést, mint a magyar törvény előír. Tehát először elmondta az orvos, hogy nem elég a 3 év, mert ennek nincsen pszichológiai elrettentő ereje, növelni kell. A bűnöző elmondta, hogy nem elég a 3 év, mert akkora biznisz van benne, hogy havi 800.000 forintért szívesen üldögélek. Tehát körülbelül ez volt az érvelés. A másik szituációban ott elmondta az orvos, hogy túl sok ez a 3 év, és olyan pszichés károkat okoz, hogy nehéz visszahozni a társadalomba integrálni. A bűnöző is elmondta, hogy azért, mert néhány rossz döntést meghozott, aránytalanul sok időre szakították ki a társadalomból, és most nem tud visszailleszkedni. Ismét feltettünk 50 kérdést.
49 senkit nem érdekel.
Megint nem érdekel, csak a figyelmüket tereltük. Ezt nagyon sokszor szoktuk így kutatásban csinálni, hogy nyilván ne tudja, hogy miről szól a folyamat. És azt vettük észre, hogy 8,2-re csökkent az orvosnak a szimpátia indexe, ami minimális. Tehát mivel nem volt reprezentatív minta, nem is biztos, hogy van szignifikáns különbség, minimális. Mondhatjuk azt, hogy nem változott. Mit gondoltok a bűnözői, hogyan változott?
Leesett a békosság.
Szerintem meg pozitív irányba.
Szerintem is pozitív szerintem irányba, csökkent. Én azt mondanám.
Mert hogy szakterületén kommunikált, és lehet, hogy a szakértőnek a...
Szerintem csökkent.
Dicsfény hatása.
Rosszabb volt.
1,2 lett a szimpátia.
Nem.
Hú, de ijesztő. És képzeljétek el, bármilyen kultúrában csinálták meg eddig ezt a kutatást, mindenhol csökkenés volt mérhető, de az én tudomásom szerint sehol sem volt akkora mértékű, mint Magyarországon. Ez a jó magyar mentalitás, hogy érdeket származik belőle, akkor dögölj meg. 1,2 és meg is kapta. Tehát azt vettük észre, hogy egyszerűen úgy működik az emberi agy, hogyha a befogadó fél azt látja, hogy a forrásnak érdeke származik abból, amit mond, akkor a szimpátia index automatikusan elkezd csökkenni.
Hát erre csak...
Jó, csak kemény, ugye ez kemény. Itt értékesítés szempontjából megközelíteni.
Igen, mert értékesítés nem szempontjából... tudott külön választani.
Dehogy nem. Dehogy utána nem. Jártunk, dehogy hogy nem. Hogy tudjuk ugyanezt a technikát kihasználni. Először engedjetek meg egy anekdotát hozzá. Nem a Corvinus Egyetemről, másik egyetemről van szó. Azt akartuk, hogy legyen több retorika képzés. Na most egy ilyen szenátusi ülést úgy kell elképzelnetek, hogy mondjuk 15-20 professzor csillogó szemekkel várja a fiataloknak az újító szándékait. Igen, gondolhatjátok, milyen kellemes klíma volt, és akkor még doktor jelölt hallgató voltam, és elmondtam, hogy ott legyen több retorika képzés, ne csak kommunikációs szakosak, közgazdászok is, ügyvédek is tanulják ezt a csodálatos tudományt. Elmondtam ott a kis beszédemet, és mondja az egyik professzor, hogy Bogár úr, kérdezhetnék valamit? Amikor hallja az ember, hogy ez fájni fog. Igen, professzor, parancsoljon. Jól gondolom-e, hogy ön azt szeretné, hogy nálunk itt az egyetemen legyen több retorika képzés? Jól mondom, az öreg figyelt. Igen,
professzor. Negyed órája, ezt pofázom.
Igen, erre céloztam, és jól gondolom-e, hogyha nálunk az egyetemen több retorika képzés lesz, akkor Bogár úrnak is jelentősen nőni fog a bevétele.
Hoppá,
Itt már 1,2-es
volt a megítélése. Professzor úr.
Mondtam neki, hogy professzor úr megtisztel, hogy rögtön rám gondolt. Hát nyilván ezzel nem építettem a hosszú távú kapcsolatunkat, viszont az volt a döbbenetes, hogy itt már hiába kezdtem el azt mondani, hogy kollégák, teljesen mindegy, hogy mi az én érdekem. Nézzük már meg, hogy a hallgatóknak mi az érdeke. És ha azt látjuk, hogy ez a hallgatóknak érdeke, akkor vitázhatunk azon, hogy ezt én tartsam meg, vagy ne én tartsam, de nehogy az alapján utasítsunk már el valamit, hogy abból nekem érdekem származik-e, vagy nem mindegy. Sőt, és ha érdekem származik belőle, akkor mi van?
De ez a logikus következtetés, pontosan, amit mondasz.
Semmi hatása nem is volt. És amikor ki...
Ez durva.
Nagyon
durva.
Ilyenek az emberek.
És pedig amikor... ez egy logikus.
Abszolút. Levezetés. Csak hogy az emberi döntéseknek a logikához valami kevés köze van. Igen. És ez egyre több kutatásban igaz ők. És kijöttem a folyosóra, és emlékszem, hogy gondolkoztam, hogy hát ez így nem lesz jó.
Visszamegyek.
Ne? Tehát, ez kapufa volt, erre nem kell
nézzünk
menni.
Nézzünk egy másik egyetemet.
És azon kezdtem el gondolkodni.
Akkor azért, hogy... a Corvinuson kötöttél végül.
Nem, ott már ugye Corvinuson voltam, ja. Csak azt akartam volna, hogy máshol is legyen.
Csak onnan kidolgoztad így magad.
Én megoldottam, hogy ott ne legyen. És akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy na várjunk már, mi van, hogyha az emberi agy fordítva is ugyanilyen hülye. Tehát, hogyha valaki a saját érdeke mellett érvel, akkor csökken a szimpátia, ami érthetetlen. Viszont, hogyha saját érdekével szemben érvel, akkor vajon nő a szimpátia index? És akkor kidolgoztam erre egy kutatást, hogy milyen módszertannal, milyen hipotézissel, hogy fogom ezt publikálni, és képzeljétek el, hogy elvittem a témavezetőmhöz, és egy görög kutató pont megelőzött ennek a technikának a publikálásával, és egyébként azóta egy világhírű technika lett. Úgy hívják, hogy Arisztotelész.
De az a jó, hogy nem sokkal előzött
nem
meg.
Nem, pár évvel csak. Igen. Pár másodperccel előtt.
Valami most valaki ezt beadta, érted, és pont két hónappal előzött, hát egy pár száz év.
Úgyhogy mondta a témavezető, hogy nagyon-nagyon jó a gondolkodásom, csak hogy ezt már el kellett volna olvasnom a retorikában. Úgyhogy azt sikerült igazolni, hogy a mai napig zseniálisan működik ez a technika, amit úgy hív a tudomány, hogy a látszólagos érdek ellenérvelés. Ami azt jelenti, hogy ha kimegyek egy ügyfélhez, és mondjuk például azt mondom neki bármilyen szituációban, hogy nem biztos, hogy érdemes ezt a terméket megvásárolnia. Nem biztos, hogy érdemes a drágább terméket megvásárolni.
Nem biztos, hogy ez az ingatlan neki megfelelő.
Akár. Vagy nem biztos, hogy el tudom adni jobbánon az ingatlan, mint ön. Szakmaiatlanság lenne ilyet állítanom addig, amíg nem ismerem mondjuk az ingatlannak a pontos paramétereit. Szakmaiatlanság lenne azt mondani, hogy az én kutatásaimmal biztos jobbak lesznek az értékesítők, amíg nem ismerem a pontos számokat, nem ismerem a pszichét az üzletkötőknek, ezért engedjen meg nekem néhány szakmai kérdés, hogy lássam, hogy jó szívvel tudom-e magamat ajánlani.
Egyáltalán szükségünk van egymásra, ugye ez már egy
elég komoly. Ha te ilyen jól tanítod az OC-sokat, akkor miért hívnak olyan balfaszú hideget továbbra is, amikor ilyen jókat mondasz nekik, mert ezek tök jó tippek hideghíváshoz. Amikor ezeket magyarázod, de
ez visszautasítom az általánosítást, tehát az otthon centrum rengeteg kiváló jó szakértő van, aki nagyon jól hív hideget.
Jó, de ez egy lakás felvételnél is hibátlan, amikor ugye ott
persze,
kimész,
ki kell jutni.
Kimész, és nem tudja, hogy ki vagy. Ugye előről beszéltünk, hogy negatív kognitív keretből
ez,
indul
ez
az ingatlan
közvetítő. Ez bármilyen kontextusba lehet építeni. Igen. Azt is lehet mondani, hogy nem biztos, hogy kizárólagos szerződés neki az optimális. Amíg nem ismerek pontos paramétereket, nem merek neki ilyet ajánlani, mert szakmaiatlanság lenne a részemről. Bármilyen kontextusba beépíthető, vagy az, hogyha például azt használjuk, hogy kinek nem ajánlom, de szándékosan olyan célközönséget nevezek meg, akinek nem akarok eladni.
És ezt maga a kommunikációban, mondjuk az ügyfele való kommunikációnak ezt a részét, ezt a legelejére helyezed?
Például akár a legelejére. Én a saját értékesítési szkriptemben, mert én mindig azt szoktam mondani vállalatoknak, hogy nézzük meg, hogy meg tudom-e öngyőzni. És ha meg tudom győzni, együttműködünk, ha nem, akkor mit akarok én tanítani az üzletkötőknek, és kvázi amilyen technikákat használok az ügyfélen, azokat be is mutatom, hogy milyen kutatással igazoltuk, hogy működik. Én például a sajátomban az elején nagyon sokszor szoktam így kezdeni, és azért szeretem nagyon ezt a technikát, mert amellett, hogy azt igazoltuk, hogy az agyalapi mirigy ilyenkor oxitocint kezd el termelni, ami a bizalomért felelős hormon, erről majd még kicsit beszélgessünk, másik oldalról az agyban kikapcsolja a prefrontális kérget, azaz a kritikus gondolkodásért felelős részét az agynak, tehát a szakértői képet is tudatalatt elkezdi építeni. De most őszintén, hogyha én felhívok egy orvost, és azt mondom, hogy doktor úr, fáj a fejem, agyrák. Nem azt mondanám,
anyád.
Igaz, tehát úgy, nagyon nem gondolnám nagy szakért, előtte nézd már meg. Tehát azzal, hogy valaki azt mondja, hogy nem biztos, hogy erre van szükséged, azért is építi a szakértői képet, mert persze. Lássuk be, amikor hideghívásban valaki előadja, hogy ott is sokkal drágábban el tudom adni azt az ingatlanról. Semmit nem tudsz az ingatlanról, ember. Nem tudod, milyen a tulajdoni lapja, nem tudod, hogy a felújított alatt ő mit ért, hogy 10 évvel ezelőtt ki volt festve, semmi olyan paramétert nem tudsz a társasházról sem, ami befolyásolja az ingatlannak az értékét. Hogy tudod azt állítani, hogy te drágábban adod el?
Persze.
Egyébként én azt veszem észre, hogy nagyon sokszor, amikor olvasok egy-egy ilyen kutatást vagy tanulmányt, az az empirikus módon kitapasztalt paraszti logikán alapuló értékesítésnek sokszor beleillik az egész történet. Én például ezt a típusú értékesítést én együtt gondolkozásnak, vagy gondolkodásnak aha. szoktam nevezni, hogy gyakorlatilag azt a termékpalettát, amit választhat az ő problémájára, azt együtt szoktuk végigvenni, és én úgy a saját termékemet ugyanolyan...
Nagyon jó, amit mondasz.
Ugyanolyan, hát nem is tudom, kritikus szemmel szoktam tekinteni, mint a másik oldal.
Sőt, ne támogass, mert elkezd egy könyvet írni.
Illetve...
Sőt, egyébként csak erre a gondolatra rácsatlakozva, ugye említettem korábban ezt az oxitocin termeltet, és ez is egy ilyen befolyásolás technikai fogás, mikor az ügyfélnek azt mondom, hogy többes szám első szemében fogalmazom meg a mondatot, és azt mondom, hogy együtt közösen.
Igen.
Tehát javaslom, hogy együtt közösen. Igen, együtt közösen nézzük meg, hogy jelenleg a gyárban milyen műszaki berendezések vannak, és ez alapján fogjuk tudni eldönteni együtt, hogy nem tudom, milyen szoftvert érdemes használni, ami kompatibilis a gépekkel.
És ebbe egyébként beleillik, amit Ati szokott mondani. Egyébként én is szoktam mondani, de itt a podcastben általában te szoktad ezt, hogy nem kell mindenkinek ingatlanos, és amikor ezt elmondod, az pont arról szól, hogy a termékedet nem minden áron akarod rátolni a másikra, és az érdekedet azt gyakorlatilag elkezded egy picit így halványítani.
De ezt logikus módon 10 másodperc után egy telefonban nem tudod megmondani, ehhez meg kell ismerned őt, meg kell ismerned a termékedet.
Mit nem mondhatnál telefonba? Annyit, is nem biztos, hogy önnek van szüksége ingatlan közvetítőre. Vigyünk meg egy kávét, és nézzük meg, hogy egyáltalán...
Üdvendítsük ki, hogy tudok-e segíteni például. Bármiben.
S ha nem, akkor kávéztunk egy jót.
Az még esetleg erre, amit most a Dani említett, ráhúzható, hogy az emberek a sales területnél tudatalatt a pusolást várják, amire egy negatív választ adnak, hogy már megint el akarnak nekem adni valamit, és ugye ez az agyba bevett gondolkodás, hogy nekem biztos, hogy tukmálni fog ez a tukmálás. És hogyha én rögtön azzal nyitok, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy neked ez jó lesz, akkor az emberbe hirtelen egy ilyen újrabútolás, egy ilyen rendszer újraindítás indul, mert hoppá, én nem ezt vártam, én azt vártam volna az ingatlanostól, hogy azt mondja, hogy én itt most én te vagyok az embered, én fogom eladni, drágám, stb. És én már erre készültem, hogy én most ezt meg fogok tromfolni.
De ez egy megalapozott sztereotípia, mert 100-ból 99 ingatlanos így hív
hideget. Igen, pont ezzel húzott ki a kártyavállaló az alsó lapot is omlik össze, hogy már rögtön az elején azt mondta, hogy figyelj, nem biztos, hogy én vagyok a te embered.
Abszolút.
Vagy egyáltalán szükség van emberedre.
Így van. Tehát,
ugye a múltkori adásban beszélgettünk erről a reaktanciáról, hogy ugye ilyenkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy akarják korlátozni a döntési szabadságába, akkor ellenáll a folyamatnak.
Emlékszem, miről beszéltünk a múltkori adásban?
Meghallgattam direkt, hogy nehogy ugyanazokat mondjak, hogy újdonságokkal tudjak jönni.
Én elfelejtettem azt, mert meg akartam.
Tehát ugye a múltkor ezt beszéltük, és ennél a technikánál is ugye pont ez, de hogy mennyire szélsőségesen működik ilyenekben az agy, ugye egy John Barg nevezetű kutató a Before You Know It című könyvét jó szívvel ajánlom a hallgatóknak. Ugyan angolul van, de az olvasható tudományos szakirodalom, nem ez az elmebeteg egy oldal 10 évig olvasol, hanem érted is, hogy mit ír a kutató. És ő kezdte el azt feszegetni, hogy a döntéseinket jelentősen befolyásolja az, hogy előtte milyen információkkal találkoztunk. És az első ilyen kutatásában, amit vizsgált, és azt megismételtük mi is otthon, vagy itthon, hogy egy előadást kellett hallgatnia a hallgatóknak. s a hallgatók egyik felének a kezében közben meleg italt, kávét vagy teát kellett tartania, a kontrollcsoportnál nem volt ilyen feladat. Feltettünk számos kérdést a kutatásban a résztvevőknek, ami szintén nem érdekelt minket a válasz, egy érdekelt, hogy mennyire szimpatikus, hogy tetszett maga az előadó. És azok, akik meleg italt tartottak a kezükben, jelentősen magasabb szimpátia indexsel jelölték meg az ötöt forrás.
Összekötöd ilyen dolgokkal.
Igen, most itt újra kell indítani.
De nem is ez volt az ijesztő benne. Hanem amikor megkérdeztük a kutatásban a résztvevőket, hogy őket befolyásolta ez, kifejtették, hogy nem. Őket ez egyáltalán nem befolyásolta a döntésbe. Pedig logikailag semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Viszont az agy tudattalat elkezd kondicionálni, ugye az illatmarketing is erről szól, vagy gondoljunk bele, elmész egy rendezvóra.
Az üzletekben most már gyakorlatilag ez külön abszolút illatgenerátor
van. Ez valahogy talán a Kahneman könyvében a lassú és gyors gondolkodásba olvas.
Ott is megjelent.
Olvastam
ez az előfeszítéssel, ők is nagyon sokat foglalkoztak. És a másik döbbenetes, hogy ki lehetett mutatni a vérükben az oxitocin szint növekedést. Tehát tényleg szimpatikusabbnak is gondolta, nem csak azt mondta.
Kávé illata, meleg, stb. Ezt tudatalat már elindította.
Ezért kell sütiket sütögetni.
Például karácsonykor
ezt szokták csinálni.
Ezekkel az illatosító alakás. Jó, és ez azért szeretem nagyon ezt a befolyásolás technikai fogást, mert igazából nem lehet kikapcsolni. Tehát nem tud vele mit csinálni a másik. Ez ugyanolyan, mint amikor elmegyünk egy baráti társaságba. És van ott valaki, aki emlékeztet valakire, akit nem szeretünk. És megvan az az érzés, hogy akarata...
Ő se fogjuk. Ó,
nem, fú, ez annyira emlékeztet arra. Mit tehet róla szerencsétlen? De akkor is van. Elmész egy randevúra. És a lánynak ugyanolyan parfümje van, mint mondjuk az édesanyádnak. Igaz, azért jobb esetben...
Megkérem, hogy nem... főzi már valamit, légy.
Igaz, tehát jobb esetben azért... Na, nem?
Anya, itthon
van! Igaz, olyan furcsa érzésre lesz az emberek, és ezt nem tudod kikapcsolni, vagy nagyon-nagyon nehéz kikapcsolni, mert ez a tudatalatti kondicionálás megtörténik. És visszatérve a kezdő gondolathoz, azt is igazoltuk.
Az én anyukámnak jó illata van.
Kicsikém, zuhanyoz le, és elmegyünk
vásárolni. Független attól, hogy az illat tetszik, vagy nem tetszik, hanem mivel kondicionál, ugye jobb esetben egy aszexuális kapcsolattal kondicionál, nyilván randevún inkább szexuális kapcsolatra törekszik az ember, tehát az agy azt mondja, hogy valami nem oké. És ennél a gondolatnál például azt vettük észre, hogy amikor az érvelő beszéd végén hozzátette azt, hogy de természetesen a döntés az öné, jelentősen nagyobb szimpátiaindexsel jelölte meg a hallgatóság, mint amikor ugyanazt a szöveget mondta el, de ezen fél mondat nélkül. Logikailag megint miről van szó? Mert mégis ki lenne a
döntés. Lazított a gyeplőn?
Pontosan. Tehát mondjuk kimegy egy mérnök értékesítő, és azt mondja, hogy meg fogom vizsgálni a targonca akkumulátorának az állapotát. Én az alapján fogok adni szakmai javaslatot, hogy szervizelni kell, vagy cseréltetni. De természetesen a döntés az öné lesz.
És menj,
nem jó. Egyértelmű egyébként.
De hogy nem, csak mégis olyan, mintha visszaadnád pontosan. Neki a döntési jogát, ami így is nála volt.
Logikailag címeres baromság, emocionálisan, viszont meg meggyőzés technikai szempontból zseniális.
Ez az utolsó mondattal, ezzel, hogy de a döntés az öné, ez gyakorlatilag ugye, amit az előbb említették kutatást, ahol kimutatták, hogy érdeke származik az előadás.
Részben meg ugye a reaktancia, hogy csökkentsem az ellenállás benne, hogy nem akarlak téged meggyőzni, nem akarok rád erőltetni semmit. Adok szakmai javaslatot.
Igen.
Kezdjünk el egy kicsit úgy gondolkodni, és én azt gondolom, hogy egyébként az ingatlan szakma és az egyéb értékesítői, tanácsadói szakmáknak is ez lesz a jövője, hogy egyre jobban ki fognak hullani ezek a mennyiségi játékosok. Jaj. És hogy kicsit úgy kell gondolkodni, mint egy orvos, hogy egy orvosnak is van egy szaktudása.
Mit kell
eztetni?
De gondoljunk bele, hát mennyiségi játékkal a mesterséges intelligencia ellen esélyünk nincs.
Persze.
Tehát egy weblap a hideghívással szembe egy nap megszólít 100 000 embert, igen. És nem fog megsértődni, ha valaki a nemre kattint. Hideghívásnál a 20. nem után agyérgörcsöt kap az ember.
Igen.
Nem, vagy legyen 50, nem, vagy legyen 100, és akkor aki igen. Azt mondja, hogy ha több bírom a nemet. Igen, tehát az egy nap végigcsinál, de egy héten 5 nap nem fogod végigcsinálni. Mert az életkedved elmegy.
Persze.
Tehát ezért gondolom, hogy ezek a mennyiségi dolgok ki fognak esni, és azok fognak megmaradni a piacon, akiknek tényleg van szakértelmük, és ezt a szakértelmet tudják is hatékonyan kommunikálni. Mert nem elég csak szakértőnek
lenni. Gyors kitekintés csak, és akkor ezt nem szeretném továbbvinni erre a vonalat, de hogy most elindult ugye az elmúlt pár évben egy nagyfokú digitalizáció. Jelentek meg akár az ingatlan szektorban olyan újítások, olyan startupok, ahol próbálnak mindent is embertelenné tenni, mindent automatizálni, mesterséges intelligenciát bevetni, és hogy te amit most te mondasz, nekem az ugrik be, hogy a sales szakmából az emberi tényező az mindig kivehetetlen lesz, és hogy ezeknek mennyire van jövője ezeknek a digitális folyamatoknak, ahol az embert próbálja helyet, magát az embert, ezt, amit te mondtál, ezt a személyes kontaktot próbálják helyettesíteni.
Ugye addig nem kell aggódni, amíg nem jönnek rá arra, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tud az érzelmekre hatni. Mivel ugye érzelmi alapon hozzuk meg a döntéseinket, és utólag kezdjük el racionalizálni, ezért kell az emberi folyamat benne, mert az egyik hibás gondolkodás, hogy azt mondják, hogy ez a vagylagos. Ez a vagy digitalizáció, vagy ember. Miért ne lehetne a kettő között is? Nem? A mennyiségi munkát csinálja meg a mesterséges intelligencia, hasonlítsa ő össze 5000 ingatlannak az árait, mondjuk egy értékbecslés során, de kell az adott ember hozzá, aki ezt úgy kommunikálja, hogy megértse az ügyfél, és mondjuk ez alapján elhiggye, megbízzon az adott emberben.
Tehát ne az legyen most, hogy az értékbecslésekében ne az legyen, hogy mint régen az első osztály, első matematika órán, hogy bedobok egy gömböt, kijön egy kocka, hogy gyakorlatilag megadom a lakásnak a paraméterekét, és kijön egy szám, és most azt vagy elhiszem, vagy nem. Közben meg lehet, hogy egy pontos szám jött ki, csak nincsen edukálva a folyamatról a tulajdonos.
Meg kell értenünk, hogy egyszerűen az emberi agy nem választja szét az érvet a forrástól. Tehát magának az érvnek az elemzése nagyobb kognitív erőfeszítéssel jár, ezért nagyon sokszor azt kezdi el megnézni, hogy ki mondta, nem az, hogy mit mondott.
Meg hogy mondja.
De ugye ez a kinek a kontextus.
Persze, a szakmaiasságot ilyen szempontból át kell tudni adni.
A szakmai képre kezdünk el kitérni. Ráúszni. Most igen, most például egy személyes első találkozásnál, a sales területen, ott te mit javasolsz? Ugye ott max. Egy óra van arra, hogy fel tudjuk húzni a szakmaiságot. Én azt
szerintem
gondolom,
nincs annyi, de igen.
Vagy még annyi se, hogy én amit olvastam meg, láttam tőled előadásokat, abban két dolog fogott meg, ugye amit erre a dologra gondoltam, az egyik ugye a szimpátia kialakítása, hogyha jól emlékeztem, igen. A másik pedig a szakmai képnek a felépítése.
Igen.
Hogy te milyen javaslataid vannak a sales területen dolgozóknak?
Hát, hogy nagyon gonosz legyek, az első javaslatom az, hogy legyen mit kommunikálni. Tehát, hogy ne azt lássuk a meggyőzés technikai, hogy nem vagyok szakértő, de a technikákkal úgy csinálom, mintha szakértő lennék. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a szakértői képet mesterségesen fel kell építeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell szakértőnek lenni, csak azt mondom, hogy nem elég csak szakértőnek lenni, ezt kommunikálni is kell
legyen
tudni.
Tartalom
de
is.
Nagyon sokan azt szeretik meghallani, hogy én csak azt mondom, hogy hát elég szakértőnek látszani. Nincs így, tehát szeretném most is hangsúlyozni. Legyen szakértelem. Ebben most nem kívánok belemenni, mert ez nem az én területem lesz. Beszélgessünk arról, hogy induljunk ki abból, hogy van szakértelme, és ezt hogyan tudja kommunikálni. Ugye itt is a szavakkal történő játékban lesz a kulcs, hogy először is, hogy miért ennyire fontos ez az adott folyamat. Nyilván van ennek egy evolúciós háttere. Hogyha ülünk a tűz körül, és azt mondja az alfaim, hogy futás, és most rád mutattam itt az alfaim kapcsán.
Akkor futunk.
Nyugodtan maradhat.
Tehát ha én akkor elkezdek úgy variálni, hogy szerintem ez nem mamut, az nem ilyenkor szokott jönni, ez inkább pár duc, hát háromszor meghaltam ennyi idő alatt. Tehát nem véletlenül igazoltuk a számos kutatásban, hogyha valaki szembe megy a szakértőnek a javaslatával, akkor az agyban az a rész aktivizálódik, mint a fájdalom érzete során is. Tehát bünteti az agy, hogyha szembe megyünk a szakértővel. És befolyásolni a valóság észlelésünket, hogy az egyik kutatásban megkértem egy barátomat, hogy tartson egy előadást. Az egyik csoportnak azt mondtam, hogy ez a barátom egy doktorjelölt hallgató, és arról fog előadást tartani, hogy az Európai Uniós támogatások milyen hatással vannak a KKV hitelezési szokásaira. Azóta sem értem, miről szólt az előadás, nem én voltam a célközönség. A másik csoportnak ugyanez a barátom megtartotta ugyanezt az előadást. De azt mondtam, hogy egy multinacionális szék felső vezetőségének a legfiatalabb tagja. Arról tart előadás, hogy az Európai Uniós stb. Mind a kettő csoport meghallgatta az előadást. Oké? Feltettem a kérdéseimet, egy érdekelt, hogy milyen magas szerinted a szónok.
És magasabb volt az, aki...
És amikor azt mondtuk, hogy egy multicégnél felső vezető, átlagosan 8 centivel magasabbnak tippelték meg a hallgatók. És amikor megkérdeztem, hogy miért, jaj, nem tanár úr, hát biztos fekete zakó volt rajta, pódiumon állt, őt ez nem befolyásolta, nem a túrót, befolyásolta. Ugyanis az agyunkban teljesen más folyamat játszódik le, mint amit korábban mondtam, hogy ez a kritikus gondolkodásért felelős rész is kezd kikapcsolni, azt mondja, hogy nem kell gondolkodnom. Most gondoljunk bele, amikor elmegyünk egy orvoshoz, akit mi kedvelünk és szakértőnek tartunk, Értjük igazából, hogy mi a túrót mondott?
Még el sem tudjuk olvasni, amit leírt, nem hogy érteni.
Azt mondja, én nem tudom, hány programot töltöttem már le, hogy el tudjam olvasni.
Persze, néha van, aki néha valaki megerősíti magát, de én utána olvastam Google-ben web, és az mitosz szoros, hogy három blogcikket elolvastál, hát, hogy nem fogod vagy. Tudni.
Bármit rácsak Google-ben, bármit kattint, az rákos vagy, úgyhogy hullam.
Bocsáss meg, a szabadba vágtam.
Csak annyi, hogy ez fordítottan is érvényes? Tehát, hogy ha jól sejtem, azért van egy sztereotípia azzal kapcsolatban a fejünkben, hogy ki az, aki szakértő. Teszem azt, magasabbnak gondolták az embert, akit hitelesnek véltek.
Hitelesebbnek, igen.
Igen, hogy aki magasabb, az vajon?
Érdekes, nem vizsgál. Legalábbis lehet, ez csak az én olvasatlanságomnak a tanulmányzsága, de még nem olvastam ilyen.
Szédülök is innen.
Egyébként az érdekes, hogy például ingatlan közvetítőknél két egyformán szakmailag profi, de például 180 vagy 160 centis, meg ott van-e például, hogy Bedő Balázs hitelesebb, mint egy 160 centis értékes.
Tetszik ez a gondolkodás, csak egyetlen egy bajom szokott ezzel mindig lenni. Kijön, hogy igen, van különbség. Mit tud vele kezdeni?
Semmit, az ég egyet a világon.
Veszel egy, nem tudom, ilyen régi magas talpú cipőt.
Vannak ezek a spice cipők, amik
mindig azt szoktam mondani, hogy engem az olyan kutatások, meg az olyan technikák érdekelnek, amin tudsz változtatni.
Igen, érthető.
Én nem tudom, hogy ez hajaz arra, amiről most beszélünk, de én például észrevettem, nekem az egyik nagyon jó barátom, kitalált ő bankkártyákat csinál, beléptető kártyákat, és egy olyan névkártyát, ami teljesen, mint egy bankkártya, dombor nyomott, nem a számlaszám, hanem a telefonszámod van rajta, teljes bankkártya, csak az a névkártya. És én ezt osztogatom már az utóbbi egy-két évben az ügyfeleknek, és amit észrevettem,
mindenki meg
akar. Tulajdonosoknak, igen, hogy 10-ből 7 szóba hoz, ez pénz is van, és akkor már rögtön zsigerből mondom, hogy nem, de lesz. És már rögtön, és csak az, hogy ezzel hogy nem egy copy generálba fénymásolt névegykártyát adok el, csak hogy most a szélsőséges eseteket említsem, hanem már csak a névegykártya egy minősége, egy olyan, hogy ez már akár része lehet egy szakmai képfelépítés kezdetének?
Abszolút. Tehát azt is számos kutatásban igazolták, hogy a papírnak a minősége és a betű típus az befolyásolta az embereket abban, hogy mekkora az adott cégnek a mérete. Tehát cégbemutatót kellett olvasni a hallgatóknak, és ugye más papíron volt, meg más betűtípussal, és akkor bizonyos, nyilván az igényesebb papírnál, meg az olyan betűtípusoknál, most hagyjuk a kutatásnak a részleteit, magasabb árbevételt tippeltek a cégnek, mint a kontrollcsoportnál. Ezért szoktam javasolni, hogyha például van az adott vállalatnak animációs videói, azt használják. Mert ez befolyásolja a befogadó félnek a tudatalattiát. De ami mondjuk így egyszerűbben megvalósítható, hogy mondjak konkrétumot is, ugye mindig szokták mondani, hogy nem szabad nagyon szakszavakat használni. Ez nem igaz. Sőt, jó szívvel ajánlom, hogy használjunk szakszavakat. Arra kell figyelni, hogy az adott szakszót...
Véletlenül se értsék.
Nem, hanem utána...
Hát de nem is lényeg.
Utána megmagyarázza.
Pont itt van a lényeg, hogy utána meg is magyarázza az adott szakszót. Tehát, hogyha kimegyek mondjuk egy tulajdonoshoz, és nem akarok a szakmátokba okoskodni, és valaki azt mondja, hogy nézze...
Transzparens.
Ezeknek az ingatlanok...
Nem
azt mondja, hogy ezek... Nem az idegen szó, hanem kifejezetten a szakszó a lényeg. Hogy azt mondom, hogy nézze, az a szakmai tapasztalatom, hogy az ilyen típusú ingatlanoknak a forgási sebessége 45-60 nap ebben a lokációban. Ha beszélgessünk arra, hogy
ön
mióta hirdeti ezt az ingatlan, mert ebből fogom látni, hogy jók
a paraméterek. A forgási sebesség, ezt most átvetem, a diótón, transzparens és forgási
és egyből,
sebesség.
Egyből többet
csak utána meg is magyarázom, hogy ez azt jelenti, hogy a piacra kerüléstől kezdve mennyi idő alatt kelnek el az ingatlanok átlagosan. Na most megkérdeztetem úgy, hogy mióta árulod? Igaz? Tehát, hogy ez az egyik kérdés. A másik meg, hogy így teszem föl ezt a kérdést, hogy adok neki egy szakmai tippet, amit megmagyarázok, és így kommunikálom, hogy én tudom, hogy ennek az ingatlannak ennyi a forgási ideje.
Az adott lokációban még ezt is hozzáfűzöd, ez azt jelenti, hogy is
vagyok. A területek szakít, nagy, abszolút.
Ha tudom, hogy ez az ingatlan már legalább 90 napja hirdetve van, és már rögtön egy árbetörést akarok csinálni, akkor azt mondom, hogy ennek az ingatlannak a forgási sebessége általában 50-70 nap. Mióta hirdetés? Tudom, hogy legalább. Hát már több mint 3 hónapja.
69 értem. Napja, hát akkor
már rögtön beszélünk. Itt már saját maga, nem én mondtam neki, hogy te hülye, hát drága lakás, azért nem adod el három hónapja megvan még, hanem saját maga jön rá.
Jaj, de zseniális a gondolat, amit mondasz, ugyanis köszönöm. Az egyik kutatásban
nem kicsérik ennyire. Folyamatosan szélszel rajtunk a Laci a végén, mert itt totemet fogok képíteni. Nagyon jó, amit mondtál.
Itt süllyedünk lefelé.
Van is egy ilyen befolyásolás.
Ki fogom cserélni itt a Szent Annát, szerintem.
Szent László.
Szent Újszájszi Bogár László.
Szóval, hogy na, Tehát van is egy olyan befolyásolás technika, hogy fogás, hogy érvgyártatás.
Így fogsz így. Így
kell majd ülnök. Igen.
Jó, nem mondok meg semmit.
Kérünk egy fotót, és így A2-be kinyomtatjuk a háttérbe. Fölé teszünk Photoshop-al egy glóriát, és meg vagyunk.
Minden podcast előtt hozzáimádkozunk.
Igen.
Minden eladás és megbízás.
Minden eladás.
Nem mondok nektek semmit.
Tényleg a megbízás tárgyalások védőszentje.
Nem, egyébként jó, hogy mondod, mert én ezt a podcastet én kötelezővé fogom tenni az irodába. Hát az újaknak ezt végig kell hallgatni, mert ez az első 35 perc, ez többet adott szerintem, mint amennyit mi 3 nap alatt le tudunk oktatni nekik ebben.
Rohadtul.
Bocsánat, visszatérhetünk, amit elkezdtél, Laci, a
bocsánat, belepofáztunk.
Tökéletes, amit mondtam.
Belepofáztunk baromságokkal. Ez igazából ez a podcast.
Kis ADHD kijött belőlük, és ki kellett mozogni, most sem visszatérünk.
Leráztuk, úgyhogy folytathatod az értelmes dolgokat.
Tehát ebben a kutatásban különböző attitűd tárgyakat kipróbáltunk, most hagyjuk, legyen mondjuk a sampon. Oké? Okay? Most itt pont van.
Ilyen,
tökéletes fejedel.
Már megint én.
A lényeg az, hogy
egy kávét,
a kutatásban részvevők egyik csoportja kipróbálta a sampont. Oké? Okay? Megkérdeztük, hogy tetszett a sampon. Aki azt mondja, hogy tetszett, azt elkezdtük külön vizsgálni. Aki azt mondta, hogy azért tetszett, mert mondjuk a samponnak jó az illata, azokat ismét külön kezdtük el vizsgálni. Fogtunk egy másik csoportot, azt mondtuk, hogy ennek a samponnak nagyon jó az illata, ezért sokan szeretik, próbált ki. És aki kipróbálta, és egyetértett vele, hogy ennek jó az illata, azokat külön kezdtük el vizsgálni. Tehát mind a két csoportnál az volt a sampon melletti érv, hogy a samponnak jó az illata, mind a két csoport ezt ki is próbálhatta. De amikor lehetőséget adtunk a kutatásban a résztvevőknek, hogy vásároljanak, majdnem 2-szer annyian vásároltak a második csoportban, mint az elsőben. Azért volt ilyen magas egyébként, mert nyilván olcsón adtuk a sampont. Mit gondoltuk, miért? Ugyanaz volt az érv, hogy a samponnak jó az illata.
Tudatosítottuk benne? Nem.
Mert a második csoportnál ő gyártotta le az adott érvet.
Ah.
Tehát amikor azt mondtuk, hogy miért tetszik ez a sampon, és azt mondta, hogy jó az illata, akkor ő gyártotta le azt az adott érvet.
Nem mi mondtuk meg neki.
Pontosan, ezért nagyobb volt a vásárlási hajlandóság. De amikor azt mondtuk, hogy ennek a samponnak jó az illata, sokak szerint próbált ki, te is egyetértett vele, csak pont fordítva mondtam tehát az elején, hogy az első...
Fordítva, igen.
Úgyhogy bocsássatok, meg cseréljük meg. Igen. Tehát annál a csoportnál volt nagyobb a vásárlási hajlandóság, amikor ők gyártották le az érvet. Tehát megkérdeztük, hogy tetszik ez a sampon, igen, miért, és azt mondta, hogy jó az illata. Náluk volt nagyobb a vásárlási hajlandóság, elnézést kérek a megkavarodásért.
Az egyik előadásodban hallgattam, és erről nekem az ugrik be a negatív diszonancia.
A kognitív.
Kognitív diszonancia, ahol az ember nem szeret olyan dologgal találkozni, amivel ő korábban másképp gondolkodott hirtelen. És hogy itt létezik az, hogy mondjuk egy ár edukációjával, vagy bármivel, amíg meg szeretnénk győzni a partnerünket, ott csak úgy működik, hogyha finoman csinálva, saját, úgy csináljuk, hogy ő jöjjön rá, hogy idézőjelbe,
igen,
arra, amit szeretnék, mint hogyha így de akár...
Még nem is kell ennyire túlbonyolítani. Az érvgyártatásnál egyszerűen meg kell kérdezni, hogy ön szerint miért. Hogy gyártsa le előtte az érvet. Például én szoktam mondani tárgyalásokon, hogy ön szerint miért merek, százszerzelékos garanciát vállalni a képzéseimre.
Mert ezek tudományosan igazolt technikák, bogár, nagy mindent. Te tudja,
tehát ki kezdte el az érvet legyártani? Ő.
Sonnantól kezdve nem szívesen fordul saját magával
hát szemben. Ő gondolja így.
Először végig gondolom, hogy mi az egyik fő érv mellettem. És egyszerűen rákérdezek az ügyféltől, hogy gyártsa le ő azt az adott érvet. Na most ilyenkor, szuper, azt azért tegyük hozzá, hogy egyszer előfordult, hogy mondtam egy ügyfélnek, hogy ön szerint miért merek 100%-os garanciát vállalni a képzéseimre. Mert maga még fiatal és naív. Nem akartam azt mondani, nem ez van a szkriptemben, mondjál már valami más. Tehát azt kell látni, csak itt egy nagyon fontos dolog, visszatérve a hideghívásra is, hogy azt kell megértenünk, hogy 100-ból 90-szer az ügyfél, ha jó az érvgyártató kérdés, legyártja azt az adott érvet. Körülbelül 5% azt mondja, hogy nem tudom miért, semmi baj, nem jött be a technika, akkor elmondom én az érvet, és 5% az, aki negatívat fog mondani. De ez nem azt jelenti, hogy kidobom a technikát, mert 5-ször megszívtam. Tehát ugye hideghívásnál is ezt kell látni, hogy mondjuk, ha valakinek az átlagos kijutási aránya 4%, és én azt felviszem 30%-ra, kezet fog nekem csókolni.
Így van.
De az mit jelent? 100 hívásból 70 nemet. Tehát, ha ő 15 nem után kijelent, hogy ez a Bogár Laci hülye, ez a technika nem működik, akkor még nem is hívta le azt a mintát, ami alapján meg tudja azt állapítani, hogy egyáltalán jó volt az adott technika, vagy sem. Tehát bármelyik itt podcastben tanult technikánál, nehogy úgy gondolkodjunk, hogy holnap után zombiként követni. Így van. Hanem meg kell nézni, és egy nagy mintán jóval jobb arányban leszel sikeres. Eddig 10-ből 3-szor tudták kizárólagos kötni, majd most 10-ből 5-ször. Uh-huh. De nem azt jelenti, hogy 10-ből 10-szer fogsz kötni kizárólagost.
Egyébként én ezt a technikát szoktam használni, megint csak nem ezen az alapokon kiindulva, hanem szintén empirikus úton. Hát meg nyilván olvastam is hozzá, de hogy én bemutatásnál, amikor várjál, nem is a bemutatás, amikor már hívnak, vannak ilyen szkriptjeim, hogy
csorba 26 ezer, Dániel, tessék.
Nem azt szoktam, hanem amikor fölhív, mondjuk nem tudom, a Kafka Margit utcára jelentkeztem.
Ja, azt hittem, a Kafka Margit hív föl, mondom ma.
Nem, amikor Kafka Margit
valami utcára, nem jó.
És akkor csak annyit szoktam, maga is arra hívott.
Jó.
Vagy mindjárt visszahív.
Maga a 8.
Nem,
éppen mondok, mutatom.
Éppen mutatom, visszahívom.
Épp itt vagyok az
ingatlanban.
És itt az se baj, hogy ez igaz, azt azért tegyük.
Általában ez igaz szokott.
Azért mondom, tehát, hogy de azt lássuk belőle.
Nekem az szokott lenni ilyenkor, hogy onnan jöttem, épp onnan jöttem el, mert azt szoktam mondani, amikor tényleg mutattam a lakást, és 10 perc rá valaki fejv, épp onnan jött.
Nagyon sokan azt hiszik, hogy a meggyőzés technika arról szól, hogy ki tud jobban hazudni. Nem. A meggyőzés technika tudománya arról szól, hogy pontosan hogyan tudod minél hatékonyabban kommunikálni azt, ami igaz.
Én ugyanezt vallom.
Csak ugye az egésznek az alapja az, hogy te szakmailag ott vagy. És most csak annak a kommunikálását próbáljuk itt megértetni mindenkivel. Tehát az, hogy ameddig nem vagy szakmai, addig rohadtul nem lehet semmit átadni. Tehát alapból onnan indul az egész, hogy tanuld meg ezt a kurva szakmát, vagy éppen azt
igen,
a
szélszakmát, amiben sokszor
pont
az
a probléma, hogy maga az ingatlan közvetítő sem gondolja magát szakértőnek. Nem gondolja, hogy van hozzáadott érték.
Úgy hogy adsz át valamit. Persze, tök érthető.
Tehát, hogy egyszerűen azt kell végig gondolni, hogy amikor, ugye arról már talán korábban beszéltünk, hogy amikor valaki például árakra néz, vagy pénzt költ, akkor az agyban az a rész aktivizálódik, mint a fájdalom érzete során is. Ha megszerzek valamit, akkor a nucleus accumbens az a boldogságért felelős része aktív az agynak. És amikor történik egy vásárlás, akkor van az agyban egy úgynevezett fair számítás, hogy mennyire gondolom az korrektnek. Gulyásleves 3000 ér, falunapon nem fogom megvenni. Ugyanezt egy Michelin csillagos étteremben pontosan ugyanazt a gulyáslevest megveszem, mert ott fairnek érzem azt az adott árajánlatot. Vagy ha valakinek megkérdezem, hogy 5000 ér lenyírhatom-e a füvet. Valaki azt fogja mondani, hogy hülye vagy, lenyírom én magamnak, de akinek mondjuk focipályája van, az azt mondja, hogy nyírd le. Vagy aki nagyon utálja a fűnyírás, az azt mondja, hogy még 15 ezerért is. A lényeg az, hogy van egy ilyen
fair számítás. Hogy az idő alatt ő keres 30 ezer forintot, akkor azt mondom, hogy inkább adok neked egy ötöst.
És ugye pont ez van az ingatlan közvetítői szakmában, hogy nagyon sokszor a tulajdonosok arányában nem gondolják fairnek azt az adott ajánlatot. Tehát azért, hogy te elkérd a képeimet, feltöltsd ingatlan.com-ra és várd a csodát, hogy én fizessek 1,5 millió forintot, nem érzem fairnek.
Tökéletes.
Köszönjük, hogy ezt kimondtad.
És ez az egyik dolog, hogy az ügyfél nem érzi fairnek, de nagyon sokszor az ingatlan közvetítő sem. És úgy hívja fel valakit, hogy adj nekem 2 millió forintot, amiről én azt gondolom, hogy nem, hogy 2 millió forintot, 2000 forintot nem ér. Hát azt nagyon nehéz eladni.
Ezt pont tegnap előtt mondtam, ugye megint a fényképezésre visszatérve, hogy miért nem fotózunk telefonnal, akármilyen hiper-szuper telefon van, mert nem érzi fairnek a tulajdonos, hogy meglátja a tulajdonos, hogy az ingatlanos elkezdett telefonnal fotózni, mire fog asszociálni, ezt én is meg tudom csinálni.
Elkérjük a tulajdonos képeit, hát ne vicceljünk már.
Nem felteszük most, a tulajdonos szövegével, most, a tulajdonos képeivel is.
Tehát ha nincs hozzáadott értékem, szerintem se, akkor miért gondolom, hogy az ügyfél azt fogja gondolni?
Egyet
tehát
értem.
Az egyik köszönjük, ilyen... hogy ezt kimondtad.
Remélem, hogy nem
mi is ki szoktuk mondani, tehát nem, mi is ki szoktuk mondani,
és tök azért jelentősen nagyobb darab kollégával lógtok
együtt. Én meg csak gyorsabban futok.
Szólj, Laci, a bármi probléma.
Visszatérve ez a gondolathoz, éppen ezért kulcsfontosságú az ingatlan szektorban ez a fajta önmeggyőzési folyamat. Tehát én az egészet onnan kezdeném, hogy először győzze meg saját magát, hogy ő tényleg képes arra, tényleg van hozzáadott értéke. Nyilván erre is vannak ilyen tudatalatti befolyásolás, technikai folyamatok, és ebben egyet engedjetek meg, hogy ugye nagyon sokszor a hideghívásnál pont az szokott lenni a baj, hogy azért nincsen sikere, mert mondjuk nem hív. Tehát az első az probléma ott szokott lenni, hogy a telefon nem kezd el magától hívni. És ilyenkor például vannak ilyen befolyásolás technikai kis finom hangolások, hogy írj föl magadnak sávos célokat. Az azt jelenti, hogy egy nap ne azt írd föl, hogy 10 hideghívást kell megcsinálni, hanem 8-12-t. Vezesd, írd fel magad elé mondjuk egy 12-es sorszámot, hogy 1-2-3-4-5-12-ig, mondjuk 8-nál húzd meg egy piros vonalat, és utána pedig legyen zöld. Tehát, hogy ilyen apróságok, mert azt vettük észre, hogy az emberi agy, amikor kap egy feladatot, megvizsgálja annak a kudarc valószínűségét. És hogyha valamiben, például fogyókúrában sávos célt adtunk meg a kutatási
részvényt,
akkor igen. Sokkal jobban elkezdték folytatni.
Emlékszel, Dani, a...
Nem próbáltam sehova se nézni, hogy lesétsek
valaki. A belsőnél, amikor mondtad te is, hogy vagy. Sávosan csináljuk
igen,
majd.
Igen.
Ezért. Mert akkor ránéz az agy, hát siker a 8, siker a 9, siker a 10, siker a 11, meg a 12. Azt látja, hogy nagyobb az esély a sikernek. Hangsúlyozom, ez megint egy tudatalatti folyamat. Tehát biztos vagyok benne, hogy most valaki hallgatja, vagy nézi a műsort, és hát ez ugye címeres baromságát, hogy lát. Ne azzal törődjünk, hogy mit mond a tudat. Doktor, mindig nem. Azt vizsgáljuk meg, hogy a tudat alatti mit mond, mert az hozza meg a döntéseket.
Igazándiból én csak egy hideghívással kapcsolatban, és ez nem tudom, hogy mennyire anomália vagy sem, de hogy például azt vettem észre, hogy egyrészt scriptből elég jó hívtam, mondjuk most már nem szok. Szoktam hideget hívni, de inkább vlogoknál, hogy legyen, nem tudom, BKV-val beszélek, ahol viszonylag kevés hibázási lehetőségem van, mert egyszer tudom elmondani, hogy szeretnék mondjuk a metróba lent forgatni. De hogy azt vettem észre, hogy ha viszont pontosan látják, és ott rövid időd van, tehát maximum 3 perc a hideghívás, hogyha pontosan látják, hogy hova fog az ügylet végbe menni, teszem azt, én el tudom velük hitetni, hogy nekem tényleg van vevőm, és ez általában akkor vettem észre, amikor tényleg volt vevőm, tehát most is van mondjuk az a 300 milliós házikó, amit el kéne pattintani, de előtte kell befektetni való ingatlan találni. És hogyha én ezt így el is mondom a túloldalon lévőnek, és egy olyan képet alkotok a vevőről, ami valóságossá teszi, tehát nem egy ilyen
kézzelfa. Gyorsan, konkretizálod.
És az elején ezt elmondom, hogy nézze, én nem szeretném behozni az ingatlanát, hanem tudja, hanem ez. Hogy a konverzióm az gyakorlatilag, hát most nem tudom, de kell kutatnom, hogy azt mondja, azt találja meg, hogy valaki azt mondta nekem, hogy nem.
Nekem van egy ilyen, bocsánat, van egy ilyen a hívásoknál, én most megint szoktam hideget hívni az újakkal, segítek, megmutatom, és rengetegszer mondom, hogy nem azért hívom, hogy szerződést kössek. Nem azért hívom, hogy az értékesítésbe ilyen szempontból segítsek, hanem pont azért, hogy beszélgessünk arról, hogy ezen a piacon ön hogy érzékeli a dolgokat, stb. Tehát ráerősítek arra, hogy ő rohadtul nem kell, hogy szerződést kössön.
Ugye nagyon sokan elfelejtik, hogy a hideghívásnak az a cél, hogy legyen egy minőségi időpont, és
igen,
nem a
szerződés.
Tehát nem a szerződésemet kell eladnom, hanem ki kell jutnom.
Aztán, hogy hívtad ezt, nem negatív eladástechnika, egy 20 perccel ezelőtt beszéltél erről, hogy rögtön azzal kezdek, hogy erre nincs szüksége.
Ez a látszólagos érdekel.
Látszólagos érdekel.
Érvezés. Annyi idegen szót használtunk már ebben a műsorban, mint hogy...
Forgási sebesség.
Jaj, ne, erről te.
Még egyébként az elején beszéltünk a Kahnemannal kapcsolatban ezekről az előfeszítésekről, hogy vannak-e olyan előfeszítések, és hogy mondtad, hogy az emberi agy az nem feltétlenül logikusan gondolkozik, hanem, igen, hanem olyan kognitív torzításokkal teli, igen. Hogy vannak-e olyan ilyen előfeszítések, amik teljesen exaktak, és pozitív irányba dönti el mondjuk valakinek a szakértői képét. Mondok egy, nem tudom, mondjuk, hogyha zöld zakót veszel föl, akkor 80%-kal többször.
Ja, értem.
Tehát, hogy ennyire exakt. Mondjuk... Mert végül is ez a meleg tea is egy ennyire elvont dolog volt.
Igen, nézzünk hármat. Például pincéreknél igazolták azt, hogyha például a pincéren van valamilyen piros színű, ami minél inkább hasonlít a vérnek a színére, ahhoz hasonló, akkor 7%-kal nagyobb orravalót kaptak. Tehát ilyen például volt. Nem
és
tudom,
mi
hogy
az
ez...
Hát,
full pirosban lennék!
Ezt ugye vizsgálták, hogy a piros színnek milyen ilyen típusú hatása. Nem tudom, hogy ez ingatlan szektorban is így van-e. Ott tudom, hogy ez egy tudományosan igazolt technika.
Szegény DH a kékével mi?
Vagy például, ami mondjuk ingatlan szektorban könnyebben beépíthető, hogy azt igazoltuk, hogy a halálról történő beszélgetés, vagy a halálnak a megemlítése a közvetlenül utána a befolyásolt félnél nagyobb engedelmességet mutatott a szakértő felé.
Jaj.
Tehát, hogyha például azt mondom, hogy nézze egy ingatlannak az értékét, befolyásolják szubjektív és objektív értéknövelő, értékcsökkentő tényezők. Objektív az, hogy van-e lift vagy nincs, szubjektív, hogy halt-e meg például valaki a lakásban, de ezek csak ilyen apróságok. Tehát ha például így elegánsan így elejtem ezt az adott gondolatot, akkor ezzel is tudat alatt elő tudom feszíteni az agyát, hogy majd hallgasson rám jobban, amikor az adott mondjuk az ártörésről kezdünk el beszélgetni. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy a meggyőzés technika akkor kezdődik, amikor elértünk ahhoz a ponthoz, ahol meg kell győzni. Hát a túrót nem ott kezdődik. Mire én eljutok oda, hogy mondjuk legyen egy ártörés, vagy hogy elfogadja az én képzési áraimat, ami mondjuk nem a legalacsonyabb a piacon. Az nem úgy működik, hogy addig nem történik semmi, majd akkor én hirtelen bemondom az áramat, és mindenki fejvesz mennek, ú, de jó, hát Bogár Laci, nekünk kell háromszor annyiért, mint a többi. Hanem mire oda jutunk, hogy ár, addigra már az agyában elinduljanak olyan biokémiai folyamatok, hogy azt mondja, hogy ez oké.
Zadagolni folyamatosan, mint a béka meg a forró víz.
Pontosan, előkészítem, felkészítem az agyát kvázi magára a meggyőzésre.
Na hát ez volt a kérdésem igazából ezzel kapcsolatban. Sajnos ingatlanos kurzusokat nem tarthatsz, mert hogy le vagy kötve kizárólagossággal.
Nagyon nagy bánatunkra.
Csináljuk azt, hogy elmegyünk, leszünk. Nyitunk egy OC irodát, megkérünk egy oktatást, aztán bezárjuk.
Nem, elmegyünk.
A végével nem értek egyet, az elején nagyon.
Vagy az IP táblára ráteszek egy műanyag OC-t.
Nem, volt itt a szuper Zsuzsi, mint number one Cepter értékesítő. Igen, de akkor hozzájuk bemegyünk, és végighallgatjuk a Lacinak az előadását.
Miért ott tarthat?
Biztos.
Hát szerintem én nem vagyok.
Hát de majd lesz.
Azért nem.
Majd betolunk.
Ezt megoldjuk.
Igen.
És hogy látod, hogy amikor tartasz képzéseket,
igen,
hogy az alanyoknál mennyire tud ez megfogadni ezek a dolgok, amiket elmondasz, mennyire tudják képesek átültetni ezt a gyakorlatba?
Van-e statisztikád arról, hogy például nő például a hidegkívások sikerességi rátája?
Nekem még nem volt olyan partnerem, ahol ne nőttek volna a számok. Nyilván azért, mert előtte én felmérem, hogy van-e hozzáadott értékem. Tehát először azt kell megvizsgálnom, tehát nekem maga a szolgáltatásom, a klasszikus, az három etapból áll.
Nem kell mindenkinek Bogár László.
Hát nem hiába kötötte le az OC alatt.
Hiszen felmérem először, hogy olyan probléma van-e, mint egy orvosnál. Tehát odamész az orvoshoz, hogy fáj a fejed. Én mondjuk kardiológus vagyok. Megnézem, hogy azért fáj a fejed, mert valami nem stimmel a szívednél. Ha azt látom, rendben a vérnyomásod, most ebben nem akarok belemenni, akkor azt fogom mondani, hogy figyelj, fáj a fejed, nem ilyen típusú probléma van, menj el szemészetre, mert nagyon sokszor azért szokott fájni valakinek a feje, mert nem jó a szeme. És pont, de hát engem a szemész ne műtse meg a szívemet, és fordítva se. Ezért először én megnézem, hogy az értékesítők egyrészt milyen kognitív képességekkel rendelkeznek. Be fogják-e tudni fogadni azt az anyagot, amit én viszek? Mert ha az a kérdés, hogy hogy kell az ügyfélnek köszönni, akkor engem ne hívjon oda a vállalat. Fölösleges. Akkor adjanak nekik egy alap kommunikációs képzést, oda nem én kellek. Vagy ha például az a probléma, hogy az adott értékesítők nem hisznek az adott termékben, vagy rossz a vállalatnak a motivációs rendszer, és emiatt nem adnak el, és én ezt a felmérés során látom, akkor azt mondom, hogy amíg ezt a problémát nem oldják meg, addig engem ne hívjanak oda. Induljunk ki abból, hogy oké, rendben van. Utána jön a következő rész, hogy tartom magát a képzést, és nálam ez mindig úgy szokott nézni, vagy mindig úgy szokott kinézni, hogy ugye, mint említettem, csak a tudományosan igazolt technikákban hiszek. Ezért elmondom, hogy magát a kutatást hogyan csináltuk, milyen eredményre jutottunk. Elmondom, hogy más szektorban hogyan építettük be a gyakorlatba. Itt csináltuk az OTP banknál, itt csináltuk a Caterpillarnál, és itt csináltuk a Lindabnál. Tehát direkt olyan szektorokat, ami teljesen más, és utána azt mondom, hogy te jössz. Dolgozz ki, hogy mondjuk egy ingatlan behozatalnál ez konkrétan hogy néz ki a gyakorlatba. Tehát nem én hozom létre azt az adott szöveget, hanem ő. Mert pontosan tudom, hogy én megmondom, hogy ezt mond, nem fogja azt mondani. Meg kell értse, hogy hogyan működik a technika, és utána találja meg, hogy hogyan tudja ezt a saját gyakorlatába beépíteni, és ezért használják, és ezért nőnek is utána a számok, mert egyrészt tudományosan igazolt, másrészt nem én erőltetek rá sablonmondatokat. Pontosan. És nagyon sokszor, hogy a végén azt mondják, hogy de te hogy mondanád, és akkor elmondom, és használják.
Hát ez a legegyszerűbb, de ez így nem működik.
Nem mindig, mert nem biztos, hogy az ő stílusánál az passzol.
Meg nem dolgozott, megérte.
Az meg a másik, ugye ez az IKEA effektus, hogyha nem tett bele sok időt, energiát, igen, akkor nem fog úgy elköteleződni.
Sokkal jobban, hogyha saját maga részben vagy egészben tevékenyen részt vesz.
Az ő stílusa legyen.
Igen.
Például, mondtátok, hogy kicsit lazább legyen, úgyhogy
mondok egy
lazább történetet. Ugye van egy ilyen befolyásolás technika, hogy a tárgyalás elején megkérdezem a másiktól, minek köszönhetem, hogy fogadott. Tehát, hogy mi ragadta meg a figyelmét, miket mondott rólam az ajánló. Uh-huh. Ezt azért teszem, hogy elkezdjen dicsérni a tárgyalás elején. Tehát megkérdezem, mi tetszett az előadásomban, ami miatt a képzés.
Ezt fogom használni. Amikor ajánlásból megyek ki, mit mondott rólam az ajánló? Igen. Hát, csak átküldte a számodat, hogy na, nem is emlékszik a nevedre.
Semmi gond, bedobtam a technikát, nem jött be, majd fog másik működni. Persze. De 10-ből 8-szor ilyenkor elkezdi mondani, hát az, hogy maga nagyon becsület, nem olyan, mint a többi, maga tényleg ért. Tehát elkezd az elején dicsérni.
Már nem is kell magamra mondanom semmit.
A kérdésem az, hogy beszéltünk.
Csak bocsánat, hogy visszatérve, csak volt egy agrármérnök srácokat képeztem, a szó nemesebbik értelmében egyszerű paraszt gyerekek. Tehát diplomás emberek voltak, tehát nem arról van szó, de az a tiszta paraszt gondolkodás, és hát ugye gazdákat látogattak. És mondta, hogy hát nekem nagyon tetszett ez a képzés, hogy fú, neki eszébe is se jutott, hogy itt ilyenek vannak, úgyhogy ő ezt ki is próbálja az összeset. Na, mondom, ilyen lelkes hallgató, örülök neki. Kimentünk az ügyfélhez, levette a zakóját, azt mondta, hogy no, Pista bácsa, mi a faszt akarsz, minek hívtál ide? Én azt hittem, hogy elásom magam, hogy úristen, mit tanít, de működött.
És működött.
Mert abban a stílusban kiválóan működött ez a technika. Ha ő odament volna, hogy ő minek köszönhetem, hogy fogadott, kedves X úr, akkor azt mondtam, hogy ki ez. Mint ha én odamentem volna mondjuk az OTP bankhoz, és így indítottam volna, hogy mi a fasznak hívtatok ide, hát nem valószínű, hogy lett volna ott nekem bármilyen
kérdés. Nem tudhatod. Nem tudhatod.
Igen, nem volt kontrollcsoport, anélkül szakmaiatlanság.
Látod, egy gázszerelőhöz is oda mehetsz különböző dumákkal, nem tudhatod, hogy mi fog bejönni.
Magát a stílust kell ilyenkor megvizsgálni, hogy legyen önazonos. Értsük a technikát, de találd meg azt a stílust, ami hozzád passzol, és a célközönséghez passzol. És hogyha mind a kettő megvan, akkor működni fog.
Ugye szóba hoztuk, ugye, hogy szakmai kép, illetve szimpátia. Csak most közben már szerintem a szimpátia részre kanyarodtunk rá, jól sejtem, ugye, mert a szakmai képet...
Ne izárjuk, ne is válasszuk itt szét a kettőt. Nem működik a kettő egymás nélkül.
Minél jobb a szakmai képed, annál jobban meg lesz a szimpátia,
mert ők ezt várják.
Például ez, amit most mondtatok az elején, hogy minek köszönhetem, hogy ajánlás, és tudjuk, hogy egy pozitív válasz fog jönni rá, ez már egy szimpátia építés, nem?
Abszolút. Meg egy évgyártatás is egyben.
Meg vele mondatjuk ki, ugye már nem én mondom neki, nem azt mondom, hogy én szimpatikus vagyok önnek, hanem ő vele mondatjuk ki, hogy én szimpatikus vagyok.
Meg volt egy fél mondatod, amiről nem beszéltünk, és szeretnék visszatérni rá, hogy az ingatlan, amivel foglalkozol, abban hinned kell. Tehát, hogy látnod kell azt, hogy te abban egy értéket tudsz teremteni, és ugye a mennyiségi értékesítésnél ez egy óriási probléma, hogy ők hívnak minden szart, és azt se tudja, hol van, azt se tudja, mit csináljon vele, fogalma nincs az értékéről, nem hisz benne. És én ezt saját magamon is, és az értékesítőjem is észreveszem, hogy nem tudok olyan intenzitással foglalkozni
meg
egy ingatlannal.
Attila, meg másik kommunikálsz, Attila,
ha nem hiszed el az árat, igen, vagy nem hiszel az ingatlan.
És megérzi az ember, nem? A másik fel megérzi, hogy másik, hogyha látszik rajtad az, hogy te
igen,
abban hiszel.
De ezt meg lehet kicsit mondjuk neutrálisabb fejjel is közelíteni. Azt mondjuk, hogy egyszerűen más az üzleti modell. Vannak olyan tréningcégek, aki hirdet nyílt képzést, amire elmehet 15 ember, amiben van orvoslátogató, ingatlanos, meg mérnökértékesítő, tehát szakmailag összeegyezhetetlen. Ők kapnak egy egynapos képzést, és ott az az üzleti modell, hogy ebből minél többet. Ezzel nincsen semmi gond addig, amíg erre a belépő 50-60 ezer forint. Addig nincs gond. De hogyha azt mondjuk, hogy fejenként 1 millió forint a belépő, hát akkor már tudják azt mondani, hogy figyelme, hogy van ez. Tehát, hogy itt mindig azt kell megnézni, hogy nem gond, tehát ez is lehet egy üzleti modell, hogy van 60 ingatlanom, nem törődöm velük, és a mennyiség miatt minden hónapban van eladás, ezt is el lehet fogadni, mint üzleti modell. Nyilván a piac majd elmondja, hogy ez meddig kell, vagy meddig nem, csak az nem fair benne, hogy ugyanerre elkérem azt, mint amit mondjuk egy másik kolléga, tényleg egy minőségi szolgáltatással.
Hát meg, hogy ugye az eladónak megfelelő ez a fajta szolgáltatás, amit te nyújtasz.
Meg, hogy mit mondtam az eladónak? Mert ha én azt állítom, hogy hát itt mind a személy ingatlanra szabott marketing, mert minden túró, és utána fél évig a számát sem mentem el. Tehát itt megint a hazugsággal van a baj. Igen. Hogy én azt nem szeretem, amikor valaki csinál egy mennyiségi játékot, de előadja ezt a personalizált dolgot. Ha te hiszel ebbe, amit csinálsz, és azt mondod, hogy egy jó üzleti modell, állj ezzel az ügyfél elé. És mondd, hogy figyelj ide. Nekem a portfóliómban jelenleg 55-en vannak, te leszel az 56-dik. Jó, feltöltöm, és majd amikor hív valaki, én azonnal fogok jönni, és rögtön a szeretettel a rendelkezésedre állok, mert én ilyen mennyiségi játékot játszok. Csak nézd meg, hogy beköti a tulajdonos ezt a szöveget.
Hogy van-e, vagy hogy van-e az a pénz, amiért beköti, mert és a 3-4%-okon nem fog
viszont
én
ezért kérek szépen 150 ezer forintot.
Hát meg akkor
hozzá,
meg elfér.
Például.
Ezt különben alkalmazzák, bár kíváncsi vagyok a véleményedre, amikor mondjuk bekötsz egy kizárólagosra egy megbízást, és ez a minőségi munkára próbálsz koncentrálni, és amikor azt mondod a tulajdonosnak, hogy figyelj, nézzük meg, hogy mit tud az ingatlan, hogy van-e értelme egyáltalán foglalkoznom vele, akarok akarunk-e, te akarod, van-e közös, tudunk-e közösen együtt dolgozni, mert maximum 4-5 ingatlannal szoktam dolgozni, most 3 ingatlanom van, 2-t most adtam el, és megint hívtak 3 helyre, és szövegem. Megnézem, hogy beest.
Ezzel az ingatlan közvetítőknek is bocsássátok meg, hogy a kizárólagosságnál a lényeg az, hogy jogilag belekényszerítem a másikat. Tehát ne, azt kezd el kommunikálni és kitalálni, hogy ő ne akarjon megkerülni.
Ugyanezt szoktam mondani.
Igen. Az a lényeg, hogy ő jogilag benne van a hálomba, dolgozni, így van. Pontosan. Ő akarjon vele dolgozni, és ne válasszon más. Oldal,
nem foglalkozok keresővel, mert ott nincsen kizárólag.
Ezt a podcastet kideszem otthon a falra.
Azért oda vagyok, feliratozni fogom.
Most az utóbbi idők egyik legjobb podcastja szerintem, gyerekek, úgyhogy
kitesszük vinírra.
Köszönöm szépen.
Én szerintem most, hogy egyrészt a bolygrét azt
átadom. Nagyon szépen köszönöm.
Aláírva természetesen.
Az alján, hogy ne zavarjanak az ivászatban.
Hát nem fogok ebből inni, ez egy kincs lesz nekem.
Köszönjük.
Bekeretezel is föl a falra.
Én köszönöm a gesztust.
Olyan kérdésünk lenne, vagy kérdésem lenne, hogy van a könyved.
Igen.
Ingatlanosokat nem oktathatsz, de hogy hogyan lehet tőled információt, tanítást beszerezni, hogy akárha ingatlanos vagy, akár hogyha másik típusú iparágon belül értékesített, hogy lehet tőled tanulni.
Hát, hogy én alapvetően csak cégre szabott képzésekkel foglalkozom, nagyon ritkán vannak nyilvános előadásaim.
Nagy hiba.
Ilyenkor van egy vállalat, meghív erre, és akkor én megcsinálom a felmérést, a képzést és az utókövetést, hogy minél cégre szabottabb legyen az egész, mert nem hiszek a sablonokban.
Illetve van egy YouTube csatornád?
Ja, igen.
Csak hogy így helyetted majd.
LinkedIn, YouTube csatornám, Instám. És ott szoktam megosztani.
És nagyon jó videói vannak fent a Lacinak.
Igen, YouTube-on érdemes nézegetni.
YouTube csatornádat elmondanád? Vagy csak rakom?
Meggyőzés.hu mindenhol.
Show notes.
Ilyen kreatív vagyok, meggyőzés.hu mindegyik.
Legalább könnyű megjegyezni.
Dr. Újszászi Bogár László.
Most már új?
Nem.
De mind a kettő megy.
Nem, úgy emlékszem, hogy a YouTube csatornám az Dr. Újszászi Bogár László. De ha beírjátok, hogy meggyőzés.hu a keresőbe, akkor...
Az domén lesz.
És a párod csatornáján is szoktál cross-promózni.
Igen, ez egy másik terület.
Igen. Neki már hány feliratkozója van?
Hát, Instán is 100 000 körül, YouTube-on is 100 000 körül, Jézus TikTokon Isten. Is most már 50 000. Körül, tehát neki nagyon szép követőbázisa van.
Le vagyunk maradva.
De ahogy említettük, te is mondom, szerintem ebben az iparágban, hogyha lehet így fogalmazni, szerintem te vagy a number one. Ez most mindenféle smúzolás nélkül kimerem
jelent. Végig smúzoltuk az egész műsor.
Nem, ez tény. Szóval
olyan volt, mint hogyha bevettük volna fejenként egy-egy ekit.
Számtalan előadáson voltunk, szerintem te is, Dani, én is. Egy kezemen meg tudom számolni, akik egy kezemen, még lehet, hogy az öt új sok arra, akiknek az előadása bármilyen szinten is átültethető lett volna a mi területünkre, vagy működött volna, vagy bármi.
Na, akkor most vége a podcastnek, aztán bevesszük a Mitsubishi-snek a másik felét is. Na hát ez volt a 73. podcast. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ide a nagy semmi közepére.
Szerfeldolgozó
mellé. Köszönjük, hogy eljöttél még egyszer. Hogyha valaki szeretné követni a csatornánkat, akkor a Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Facebook-on megtalál minket. Most már a podcast.hu-n is feliratozva hallgathatja.
Lesz hamarosan, igen, feliratozva lesznek a csatornán.
Vissza kellett küldeni a szerződést, bár mondjuk most a Vodafone is bejelentkezett, és állítólag azok meg cash-t is adnak, de szerintem sokkal jobb a Telekom, hogyha feliratoznak minket. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, hogy meghallgattatok minket, felfelé mutató hüvelykújra, csillaggal, meg mindennel tudtok minket
kollégákkal értékelni. Találkozunk holnap, ja, igen, a Stopper állóhajón.
Holnap gyertek el a Stopperre, ott is nyomunk még egy podcastet. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.